a csontvázakat nem lehet lerázni. A hajnal első sugarai éppen áttörtek a fák között, amikor végre elértük az ösvényt. De Leon lerogyott egy bokor alá, és száraz szendvicseket kotort elő a zsebéből. Bár tisztában voltam az irányjal, mégsem mehettem egészen biztosra. Óvatosan kell megközelítenünk őket, ha egészen idáig jutottam, amikor szemben velünk megmozdultak a bokrok, s éppen akkor, amikor, de Leon torkán lecsúsztatta az első falatot, magam pedig iránytűm bámulásával voltam elfoglalva, vékony, terepruhás alak lépett elénk, rövid, a stukkeremnél alig nagyobb géppisztoly a kezében. Fel a kezekkel, engedelmesen felemeltem a karom, és kiejtettem belőle az iránytűt. Miss Perry, piszok disznók, dadogta a felindulástól kifulladva. Enni adtunk maguknak, megmentettük magukat, és most le akarnak lépni. Felemeltem az iránytűt, és a zsebembe raktam. Le, nem szégyelli magát, és a barátja is, miért akarnak eltűnni? Oda sétáltam hozzá, és nem törődve vele, hogy fenyegető tüzek égnek a szemében, félrefordítottam a géppisztoly csövét. Tegye el a játékszerét, én a maga helyében nem mászkálnék az őserdőben két férfi után. Miért nem? Mert fennáll a veszélye, hogy eléri őket. Mi a fenét akar tőlünk? Olyan keményen ordítottam rá, mint egy mafiózó. Még, de Leon is csodálkozva kapta fel a fejét. Azt akarom, hogy ott maradjanak. Meglepetten tapasztaltam, hogy kezd el múlni a dadogása. Nem maradunk sehol, de maga csak maradjon, ha akar. Miért nem? Kezdtem el veszíteni a türelmemet. Az elmúlt napok eseményei hajszál vékonyra koptatták az idegeimet. Mert azok ott meg fognak dögleni. Nézzem körül, kicsikém, mit lát maga körül? Fákat, virágokat, lágyholdfényt, bokrokat. Jobb, ha tőlem tudja meg, hogy ez csak látszat. Mögötte ott hullámzik, vonaglik és rothad az igazi valóság. Semmi kedvem sincs hozzá, hogy lefejezett hullaként tengessem az életemet. És magának sem ajánlom. Akkor mit ajánl? Erre aztán elnémultam. Mi a fenét tudnék ajánlani neki? Hogy dugja a géppisztolyát a párnája alá, és aki csak belép az ajtaján, ereszem bele egy sorozatot. Vagy talán azt várja, hogy hívjam, jöjjön velünk. Én magukkal akarok menni, de Leon kétségbe esettem pillantott rám. A hold a fák felett lejjebb ereszkedett, mintha egyetlen szót sem akarna elmulasztani a beszélgetésünkből. Jól tudom, hova mennek. Megkísértett a gondolat, hogy fejbe kéne csapni, és lefektetni egy fa tövébe, de ahogy felbukkant az ötlet, azonnal alá is merült. Először is, nem szokásom dadogós nőket fejbe verni, másodszor pedig egyáltalán nem udvarias dolog ájult embereket magukra hagyni az őserdőben. Hová? De Leon kérdezte, látszólag nyugodtan, a szemében azonban aggodalom bujkált. Szeplősorú Edna erre úgy fellelkesedett, hogy ismét rám fogta a géppisztolyát. Maguk hülyének néznek mindenkit, de engem nem sikerült átejteniük. Maguk át akarnak menni az ördögimádókhoz, az ex-ökölvívó kinyitotta a száját, hogy vadtiltakozásba kezdjen, de sikerült megelőznöm. Valami a lelkem mélyén azt csúgta, kár tiltakozunk. Rendben van, emeltem fel a kezem, és ha oda megyünk, sóhajtottam, s előhúztam kezes lábasom zsebéből egy megviselt térképet. Haboztam egy kicsit, majd a dzsungel egy pontjára bögtem. Látja ezt a helyet? Látom. Nos hát, itt találhatók a világ legnagyobb levélbogarai. Akkorák, mint a ruhakefe. Honnan tudja? Volt egy ismerősöm, aki évekkel ezelőtt arra felé járt. Azt mondja, ott ered a patakocska, amely lehozza a dögöket. Tessék, az óriás levélbogarakat élve még nem látta senki. Csak egy-egy töredezett kitimpáncélt, amit a víz sodort le a Brahmaputrán. Most már érti? Nem. Jézusom, hát hogy magyarázzam? Évtizede él a legenda rovargyűjtő körökben az óriási levélbogárról. Legalább 80 dekagram. Látni azonban még senki nem látta őket. Tavaly, esős évszak után, találtak néhány hatalmas kitimpáncélt, amelyek csak a levélbogarak páncéljai lehettek. Azonnal Indiába utaztam, hogy megpróbáljam megtalálni azt a helyet, ahonnan a mellékfolyó a Brahmaputrába sodorta a páncélokat. Találkoztam néhány bevándorlóval, s útmutatásaik segítségével összeeszkábáltam egy térképet. Tessék, itt kell lenniük valahol a rovaroknak. Maga cserben hagyta Mr. Bloomot és a többieket. Hogy cserben hagytam? Háborodtam fel immár sokatszor. Én hívtam talán magukat nága földre. Én kerestetek magukkal olajat, vizet vagy akármit. Én csak egy eltévedt utas vagyok, akit kisegítettek. Egyébként semmi közöm magukhoz. Megkeressük a rovarok fészkét, és visszatérünk Kalkuttába. Nem fognak visszatérni. Miért ne térnénk vissza? Mert megölik magukat. Kik? Az ördögimádók, a nágák vagy mások? Miért olyan biztos ebben? Megrázta a fejét, és odabökte az ujját a térképre az enyém mellé. Ez a hely itt az ördögimádók területén fekszik. Nem fognak örülni maguknak, és nekem sem magának, ugyanis magukkal megyek. Meggyőztek, nem akarok többé a táborban maradni. Az az érzésem, hogy valamennyien meghalnak. Talán még ezen az éjszakán, mintha helyeselni akarna, fejünk felett a lombok között felrikkantott egy éjszakai madár. A térkép valódi volt, s valóban azt a területet ábrázolta, ahová készülődtünk. Az is igaz volt, hogy néhány évvel ezelőtt kitim páncélokat dobott ki a víz egy falu mellett, s az is, hogy a páncélokból óriás levélbogarak jelenlétére lehetett következtetni. A hold éppen az ég közepén állt, de Leon és a lány békésen aludtak egy bokor alatt. A fullasztó hőség engem is az álom karjába kergetett, szerencsére az utolsó percben sikerült valahogy kiszabadítanom magam. Most először volt időm zavartalanul tanulmányozni szeplősorú Ednát. Hátán fekve, szétvetett karokkal aludt, szeplősorra nyergén apró verejték cseppek csillogtak. Enyhén duzzadt, piros ajkai arról tanúskodtak, hogy nem veti meg az élet napfényesebb oldalát sem, bár egyelőre inkább az árnyékos fele jutott osztály részéül. Szeplősorú Edna nyögött, és az oldalára fordult. Még bő, ákszaggatta, terepszínű ruhája alól is kidomborodtak szemre való idomai. Miért van az? Gondoltam magamban, hogy még a legeldugottabb őserdő mélye is tele van szexbombával. Miért van az, hogy megráztam a fejem, elhessegettem magamtól az illetlen gondolatokat, és 10 perc múlva felébresztettem őket. De Leon botladozott elől, én mögötte, a sort a lány zárta, rövid csövű géppisztolyával. Óvatosan lépkedett, olyan ember lépéseivel, aki sokat gyalogolt már őserdőben, s jól tudja, milyen akadályok állhatják útját az erdei vándornak. Hol volt már az ostobácska szeplősorú dadogós Edna, aki úgy tartja a puskát a kezében, mint háziasszony a fakanalat? Ez a nő, aki Edna poraiból született az éjszaka, más volt. Félelmesen céltudatos. Biztos voltam benne, hogy gondolkodás nélkül meghúzná a ravaszt, ha szüksége lenne rá. De Leon egyszer csak megtorpant, s belemeresztette a szemét a holdfénnyel kevert sötétségbe. Nem messze tőlünk, egy magas fűvel benőtt tisztáson túl, 2 fekete kalapos férfi állt, ránk szegezett puskával. De Leon hasra vágta magát, és úgy is maradt, mozdulatlanul. Mivel ismerem az őserdei illemet, külön felszólítás nélkül is felemeltem a kezem. Ilyen és hasonló esetben jobb jelét adni annak, hogy az ember békességre vágyik. Ha egyszer már elkezdtek röbdösni a golyók, nehéz megmagyarázni békés szándékainkat. A golyók azonban egyelőre nem kezdtek el röbdösni. Az egyik fekete kalapos fickó előrelépett, és leeresztette a fegyverét. Állj! Egy lépést se tovább, ez magánterület. Edna letette géppisztolyát a földre. Lucifer legyen veletek! A csata megkezdődött, de Leon eltátotta a száját, és alig ha nem eltátottam én is. A férfi felemelte, és homlokához értette a tenyerét. Ki vagy, testvérem? Ednának hívnak, a bázisról jövök. Mikor érkeztél? Jó idővel ezelőtt. Ki ez a két férfi? Szeplősorú Edna felénk fordította az arcát. Magammal kellett hoznom őket. Kísérjetek Asmodeushoz, felvette a géppisztolyát, és tett néhány lépést a fekete kalaposok felé. Azok biccentettek, elvették a pisztolyainkat, és két oldalról közrefogtak bennünket. Ahogy a ragyogó holdfény rávilágított az arcukra, meglepetve tapasztaltam, hogy nincs bennük semmi ördögi. Két, kifejezetten jóképű, szőkehajú szakállú fiatalember fogta ránk a fegyverét, s azt is csak immelámmal. Valahol, egészen közel, bagoly huhogott, s fenyegető hangja egészen addig kísérte a menetünket, amíg fekete, a kútfúrók lakásaihoz megszólalásig hasonló pavilonok nem bukkantak fel a szemünk előtt. Kutya hugatott, macska nyávogott, egészen úgy, mint egy európai falusi estén. Csak a harangkongás és a hazavonuló csorda kolompjának az engése hiányzott. Az egyik szőke, szakállas fickó oldalamba nyomta a fegyverét. Óvatosan, nehogy fájdalmat okozzon vele, gyerünk! De Leon szívott egyet az orrán, és gyanakodva megtorpant. Hová? Hogy hová? Természetesen Asmodeus elé. Kulcsfordult, s távolodó léptek jelezték, hogy bezártak bennünket. A szoba, amiben voltunk, alig ha nem börtönféle lehetett. Az ablakra szerelt vasrácsok legalábbis erről tanúskodtak. De Leon fellépett egy sámliszerű faszékre, megragadta a rácsot, és ha nem ordítok, kitépte volna az ablaktokkal együtt. Álljon meg, ember! Kiáltottam rá rémülten. Mit csinál? Végre itt vagyunk és maga le akar lépni? Csak a régi harlemi reflexek, mondta bűntudatosan. Ha rácsot látok egy ablakon, ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy összetörjem. Kevés olyan fekete fickót talál a nagyvilágban, aki Harlemben nőtt fel, és még sohasem volt rács mögött. Függetlenül attól, hogy később mi lett belőle, ENSZ nagykövet, vagy washingtoni polgármester. Különben most mit csinálunk? Várunk. Mire? Valószínűleg döntenek rólunk. Ön szerint hogyan? Több elképzelésem is van. Lehet, hogy elengednek, sőt kiutasítanak a körzetükből. Erre van a legnagyobb esélyünk. Ez esetben kár volt erőlködnünk. Második lehetőség, hogy hagyják, menjünk a bogaraink után. És a harmadik, erre nem akartam gondolni. Aztán mégiscsak kimondtam, bár babonából nem szívesen mond ki ilyeneket az ember. A harmadik lehetőség az, hogy megölnek. Kulcs fordult a zárban, s harsány nyikorgással kitárult az ajtó. Az ajtónyílás fekete négyszögére bámultam. Éreztem, hogy gombóc csúszik a torkomra, és elfogja előlem a levegőt. Felbukkant ugyanis az orrunk előtt az ördög. Széles karimájú, western fazonú, fekete kalappal a fején. Ekkor bizonyosodtam meg arról, amit titokban mindig is sejtettem, hogy tudnillik a pokolban angolul beszélnek. Méghozzá kitűnő, választékos angolsággal. A bevonuló ördög ugyanis belerúgott a küszöbbe, minek következtében felsziszent, és olyan zamatos káromkodás özön. Hagyta el a torkait, hogy bármelyik tengerparti vendégfogadó söntésének törzs közönsége megirigyelhette volna. Nem véletlenül használtam a torkára többes számot, hiszen ennek a pokolfajzatnak, amely lassan kibontakozott előttünk, több feje is volt. Egészen pontosan három. A három fejű ördög felemelte a lábát, megmaszírozta az ujjait, vékony, furcsa formájú posztó papucsot viselt, s vaksin tapogatódva ülőhelyet keresett magának. Amikor végre sikerült rátalálnia a sarokba lökött sámlira, fájdalmas morgás közepette rácsüccsent, és kinyújtotta a lábát. A fenébe ezekkel a rohadt küszöbökkel, majd lerúgtam a patámat. Amíg a lábát tapogatta, feltérképeztem az arcát. Három feje volt, azaz három arca. Az, amelyik egyenesen ránk nézett, szomorú, gyomorbajos férfi arc volt. Nagy, horgasorral, keserűen mély barázdákkal a szeme körül. Második arca, ez az ablakra bámult, békát, a harmadik, az ajtó felé forduló, macskát ábrázolt. Néhány percnyi patasimogatás után végre kegyeskedett rám villantani a szemét. Szóval itt vannak, nem tudtam, hol másút lehetnénk, de engedelmesen bólintottam. Tudják, ki vagyok, de hogy tudják, reményvesztetten kongott a hangja, mint a Nobel-díjas tudósé, aki tinédzser lányok fizika órájára vetett a végzet. Gondoltam, itt az ideje, hogy megcsillogtassam a sátán tudományok terén szerzett műveltségemet. Ha nem tévedek, az alvilág egyik urához Baelhez van szerencsém. Sosem gondoltam, hogy az ördögök is sóbálványá tudnak merevedni. Ez megtette. Olyan sóbálvány lett belőle, hogy még a bibliai lót is hozzájöhetett volna tapasztalat cserére. Ön maga tudja, ki vagyok. Öröm és csalódottság vegyült a hangjába. Öröm, hogy nem agatta magára hiába a ruhát és az állarcokat. Csalódottság, hogy nem rémültünk meg tőle, sőt azonnal kitaláltuk. Kicsoda. Természetesen Bael, mondtam engedelmesen. A poklok egyik ura, mit tud még rólam? Ez a kérdés már kissé iskolásan csengett, mintha vizsgáztatni akarna. Ha jól emlékszem, országa a poklok keleti vidékén húzódik. Eddig hibátlan, önnél senki nem ismeri jobban a pokolbéli törvényeket. Modern kifejezéssel élve, ön az alvilági alkotmánybíróság elnöke. Kuncogott, aztán nagyvonalúan legyintett. Folytassa, azt hiszem, 66 légiónyi ördög engedelmeskedik önnek. Valóban 66 légió. Szeret vívni. A vivás nagymestere. Egyszerre komorult el, mint három arca. A gyomorbajos férfié, a békáé és a macskáé. Na igen, mondta bizonytalanul. A vívás. Bár meg van írva a fekete könyvekben, a vívással kissé hadilábon állok. De gyakorlom. Maga tud vívni. Mérsékelten. Igazán mutathatna néhány jó trükköt. Az Modeus szerint, de ez titok. Szóval, mit tud még rólam? Gyakran válik láthatatlanná, és boldoggá teheti az embereket. Vigyorgott, és a vállamra vert. Maga aztán belevaló fickó, többet tud rólam, mint én saját magamról. Ez a láthatatlanná válás, látja, ez tetszik nekem. Néha valóban nem ártana, ha meg tudnám tenni. Fekete, tért középigérő köpenye alányult, és kirántotta lóla egy pisztolyt. Kisé megdobbant a szívem, de Leon is összerándult, de mint kiderült, nem volt rá okunk. Az alvilág királya felém nyújtotta a Smith & Wessonomat, majd pillanatokkal később, de Leonnak is a sajátját. Itt vannak a stukkerjeik. Jó, ha a kezük ügyében tartják őket. Mi a fenéért? Kérdezte gyanakodva az ex-boxoló. Sosem gondoltam volna, hogy ha az ördögök tartanak biztonsági őrizetben, még fegyverre is szükségem lesz. Mit gondol, kik fognak megtámadni bennünket? Az angyalok? Bael arca elkomorult. Mint lekvár a pudingot, öntötte el a félelem. Ezt a szót még egyszer itt ki ne ejtse a száján. Mióta őt lehajította az a despota az égből, ez a szó itt tilos. Pardon, vonul vissza, de Leon, nem tudtam. Bár gondolhattam volna. Szóval mi a helyzet a stukkerekkel? Jó, ha maguknál tartják őket. Közelebb hajolt hozzánk, sesküszöm, rémülten forgott valamennyi szeme az üregében. Hetek óta gyilkolnak bennünket. Asmodeusz első csapatának vége, de Leon jelentőség teljesen rám pillantott, és homlokához érintette a mutatóujját. Ezúttal igazat kellett adnom neki. Nem is vitás, hogy a pokolok keleti részének uralkodója sült bolond. Nem tudna egy olyan szobában elszállásolni bennünket, ahol nincs rács az ablakon? Kérdezte, de Leon türelmesen. Klausztrofóbiám van, nyissa ki, mit? Az ablakot. Rajta a rács, ember. Először is, nem vagyok ember. A barátja jó szemmel felismerte, hogy bajl vagyok. Másodszor, nyitható a rács. De Leon az ablakhoz lépett, és gondosan végigvizsgálta. Majd felmordult, segyetlen mozdulattal kinyitotta. A rács, mintha gép mozgatta volna, elfordult. Ha nem akarnak börtönben tartani bennünket, kérem, kísérjen a szobánkba, mondtam. Bajl béka szeme meglepetten kancsalított. A szobájukba, hiszen ott vannak, de Leon rémülten pislantott körbe. És az ágy. Nekünk nincs ágyunk. Hogyan? Nincs ágyunk. Takarókat találnak a sarokban. Feltápászkodott a sámliról, és kinyújtotta a patáit. Asmodeusz tud magukról. Holnap reggel kihallgatásra kell menniük. A sarokban kalapot is találnak. Kalap nélkül megjelenni Asmodeusz előtt tud variatlanság, és a jól neveltség hiányára utal. Remélem megértették, de Leon még mindig nem tudott beletörődni, hogy a földön kell aludnia. Leterítette a takaróját a fapadlóra, ráfeküdt, majd felült, és a derekát dörzsölgette. Nincs valahol véletlenül mégis egy kis elejtezett ágyuk? Az sem baj, ha kilóg a rugó a matracból. Bajl nem válaszolt. Lehet, hogy meg sem hallotta a zsörtölődését. Lehet, hogy sértésnek vette a viselkedését. Holnap majd eljönnek önökért. Szép álmokat, a pokolok minden ereje legyen önökkel. Becsukódott mögötte az ajtó. Ezúttal senki nem fordította rá kívülről a kulcsot. De Leon neki támasztotta a hátát a falnak, és komor képpel nézett rám, ahogy a takarómat leraktam a padlóra. Mi a véleménye? Kemény, de meg lehet szokni. A gerincnek kifejezetten jót tesz. Kit érdekel a maga gerince? Mi volt a fején ennek az ipsének? Gumi állarc. Honnan tudta, hogy kicsoda? Van bizonyos műveltségem az ördögök terén. Bajlnek három feje van. Egy királyé, egy macskáé és egy békáé. Hol tanulta ezt, ember, rovarfogás közben? Egyszer egy tibeti mágikus szöveg tanulmányozásával kapcsolatban. De ez alig ha érdekli magát. Összegöngyöltem a kezes lábasomat, és a fejem alá tettem. Jó éjszakát! A fal felé fordultam, és pillanatokkal később aludtam, mint a tej. Egészen kicsinmult, hogy nem aludtam el mindörökre. Nem tudom, mit álmodhattam, csak testetlen rémképekre emlékszem vissza. Mintha egy kontúrtalan kísértet a láncait csörgette volna, aztán a lánc valahogy a nyakamra tekeredett, és ki akarta szorítani belőlem a levegőt. Addig-addig szorította, míg félig meddig magamhoz nem tértem. Már arra is emlékeztem, hol vagyok. Az ördögimádók táborában a Brahmaputra felső folyásánál. Mosolyogtam, és vártam, hogy elmúljék a nyakamról a szorító, folytó érzés. A levegő azonban egyre jobban fogyott a tüdőmből, simmár teljesen éberen áthullámzott rajtam a felismerés, hogy pillanatokon belül megfulladok. Erőm végső maradékával hatalmasat csaptam a levegőbe. Éreztem, hogy öklömcsontot ér, valakinek, talán egy csontváznak a fejét. Kinyitottam a szemem, és az utolsó levegő molekulákkal együtt rémült kiáltás hagyta el a torkom. Mellemen ugyanis, de Vigy már kiült, vicsorgó fogakkal, beesett szemekkel sárgán villogó koponyájában, sorgas csontvázujjaival a torkomat kaparázta. Az a valami, ami kiszorította belőlem a levegőt, nem a keze volt, hanem egy rozsdás vaslánc, ami ennel a sziklához láncolt a barlang mélyén. Ütöttem és rúgtam is egyszerre. A lánc a nyakam köré tekeredett. Szemem előtt csillagok és karikák forogtak, a szivárvány minden színére festve. Hörögtem, mint a túlvilágon járó sámán. Egészen a mellemig húztam a térdem, hogy minél nagyobb lendülettel rúghassak rajta egyet. Rugdalozás közben véletlenül sikerült néhány nyelet levegőhöz jutnom, ez aztán annyira megnövelte az erőmet, hogy jól irányzott rúgással sikerült átrepítenem, de Leon takarójára. Ekkor vettem csak észre, hogy de Leon is elkeseredett küzdelmet folytat a saját ágyán. Az ő mellén a változatosság kedvéért, de Vigy már kinéhült, s ahogy belőlem a férje, belőle az asszony próbálta megkipréselni a levegőt. Az elkövetkező néhány percre nemigen emlékszem. Minden igyekezetem arra irányult, hogy kikerüljem a rozsdás láncot, amely egyre ott repkedett körülöttem. A hold eltűnt a dzsungel fölül, mintha tintával öntötték volna le a világot. Lawrence, hallottam a könnyű szerkezetű elkeseredett ordítását. Ébredjen, él még ember, élek, Ziháltam, és ütöttem egy egyenest a csontvázmár kiállára, mire kaptam viszonzásul egy jókorát a bal karomra. Próbálja meg elvenni tőle a láncot, a márkin és ikoltozva kapaszkodott, de Leon hajába. Jézusom, káromkodott a pilóta, miközben a lánc hangos csörrenéssel lehullott a padlóra. Kik ezek, Lawrence, úristen ez nem is élő ember, hiszen ennek hullaszaga van, penetráns bűz töltötte be a szobát. Bár még mindig nehezen kaptam levegőt, megmarkoltam a lánc végét, és magam felé rántottam. De Vigmárki felemelkedett a levegőbe, és ügyes artistaként kiszállt az ablakon. A vasrát csörrenése és a nyomában felhangzó fájdalmas kiáltás azért azt jelezte, hogy az irány nem volt 100%-ig tökéletes. Megráztam a fejem, és, de Leon segítségére siettem. De Vigmárkiné az erősítés láttám behúzódott a sarokba. Láncát leejtette a földre, s felénk meresztette a körmét. Beesett, halott szemét egyenesen rám szegezte. Hol van Kriszti? Itt kell lennie Krisztinek. De Leon ökölvívó állásba helyezkedett, de leintettem. Halottakkal akar verekedni? Márkiné, mit óhajt, gróf, szavamat adom, hogy nem tudok semmit Krisztiről. De ha megtudok valamit, feltétlenül közlöm önökkel. Leeresztette a kezét, de csak az egyiket. Bízhatom úri becsület szavában, gróf. Bízhat, madam, ha megtud valamit felkeres. Felkeresem, madam, rongyai alányult, és kihúzott egy sárgára haszalódott falevelet. Itt a névjegyem, gróf, feltétlenül elvárom, hogy értesítsen. Meg lesz elégedve velem, madam. Meghajolt, félretolt, és az ablak alá tette a sámrit. Én most távozom, viszontlátásra uraim, lehajoltam, feléje nyújtottam a láncot. A lánca, madam, előkelő mozdulattal utasította vissza. Csak tartsa meg, gróf, értéktelen, nem családi örökség. Bocsásson meg, s rám villantotta fogatlan mosolyát. Önnős, nőtlen vagyok, madam, körül pillantott, aztán megragadta a karom csontvász kezével. Ha kedve van egy kis liai sorra tudja, hol talál. De Vigny ugyan nem szereti az ilyesmit, de a testnek is meg kell adni a magáét. Lekötelez, madam, au revoir, gróf, búcsút intett, én pedig mesztelen, csontos és bűzlő feneke alányulva kitoltam az ablakon, aztán ügyet sem vetve, de Leon megdöbbent tekintetére, végig nyúltam a takarón. Jézusom, morogta a pilóta, elhűlt képpel az ablakra meredve. Csípjen meg, Lawrence, mondja, hogy álmodom bár rég nem volt ilyen büdös álmom. Meg tudná mondani, mi a fene történik itt körülöttünk. Nem, mondtam, és magamra húztam a jószagúnak egyáltalán nem mondható takarót. Nem tudom megmondani, sőt fogalmam sincs róla. Egy azonban biztos, valakinek komoly oka fűződhet hozzá, hogy elriassza innen a hivatlan vendégeket. Elővigyázatosan a nyakamra tettem a kezem, és a fal felé fordultam. Pedig biztos voltam benne, hogy ezen az éjszakán már nem akarja senki kiszorítani belőlem a lelket. Reggel nem keltett bennünket szobalánya reggelivel, de még pincér sem bukkant fel az ajtónk előtt, hogy szerény kopogtatás után apró kerekes kocsim betolja a vajaspirítóst. Csak egyért hangú kakas kukorékolt megállás nélkül az ablakunk alatt. De Leon beburkolta a fejét a takaróba, s amikor ez sem bizonyult hatásosnak, levetette kezes lábasát is a fejére húzta. Mivel beláttam, hogy jobb véget vetni a hajnali szendergésnek, kiugrottam takaróim közül, s vidám szögdécselésbe kezdtem a szoba közepén. A kakas, mintha csak megérezte volna, ütemre kezdett kukorékolni. És jó néhány decibellel erősebben, mint korábban. De Leon, letépve fejéről kezes lábasát, fogcsikorgatva feltérdelt a padlón. Ide figyeljen maga ördögtudós, az állatok nyelvét nem ismeri. Bizonyos lépéseket már tettem. Akkor mondja meg neki, hogy hagyja abba ezt az átkozott kukorékolást, mert lepuffantom. Megvontam a vállam, és kiordítottam az ablakon. Fogd be a szád, mert megjárod. New York legnevesebb könnyű szerkezetű micsodája fog lepuffantani. A kakas nyikkant még egy szégyenlőset, aztán elkotródott. De Leon elhűlve bámult rám. Maga tényleg, ha varázslatról van szó, forduljon hozzám bizalommal. Felrángatta a ruháit, miközben időről időre gyanakodva pislogott felém. Meleg vizet is tud varázsolni? Felelet helyett kinyitottam az ajtót, és kilestem a folyosóra. Csend volt odakint, csak messziről, az udvar felől hallatszott éles fémcsörömpölés. Az esti sötétben nem igen tudtam megfigyelni az ördöghívők táborát, ezért ahogy kiléptem a szabadba, megpróbáltam feltérképezni a terepet. Bármerre is néztem, pavilonok sora húzódott, meglehetős tervszerűtlenséggel egymásra hányva. A pavilonok között férfiak és nők mozogtak, többnyire dzsensbe és trikóba öltözve. S bár valamennyien különböztek egymástól, legalábbis a trikók harsány márka feliratait tekintve, egyben megegyeztek, mindannyian széles karimájú, fekete, western fazonú kalapot viseltek. Kiléptem az épület elé, s kinyújtóztattam az éjszakai nyugalom során összegémberedett tagjaimat. Egészen addig nyújtózkodtam, amíg fel nem bukkant egy fiatal férfi a közelemben. Ez is szakállas volt és szőke, mint a tegnap esti fegyveres figurák. Egyik vállán fából készült vödröt egyensúlyozott, a másikon hegyes végű nyársat. Amikor megpillantott, kalapja szegélyéhez érintette az óriási nyársat, s halkmorgás kíséretében el is húzta volna a csíkot, ha meg nem állítom. Jó reggelt, mondtam, szép napunk van. Kelletlenül biccentett, és megigazította a vállán a vödröt. Szép. A sátán ereje legyen veled, keresel valakit, hol lehet itt mosakodni? Meghökkenve rám merett, és leeresztette a vödröt a földre. Most vettem csak észre, hogy nem üres, hanem félig van tejjel. Te új vagy. Az éjszaka érkeztem. Honnan? Amerikából. Melyik szakaszhoz tartozol? Még nem osztottak be sehova. Értem. Azt hiszem, az új Asmodeus csapatba kerülsz. Ők ugyanis. Elhallgatott, és a tejre bámult. Pontosan tudtam, mi játszódik le benne. Tekintettel arra, hogy új fiú voltam, nem akart halálra ijeszteni. Úgy gondoltam, segíteni kell neki, ha meg akarok tudni tőle valamit. Azt mondják, Asmodeus hívei mind meghaltak. Hát igen, helyeselt kelletlenül. Azt mondják, megölték őket. Kissé csodálkozva nézett a szemembe. Ilyen gyorsan eljutott,